Mennyi az annyi, az a kérdésem, és itt ebben az esetben mennyi az annyi az államtól. A Magyar Szemle Botond Dál nevű publicistája az 1895. március 24-i számában a Bohémek című írásában valami olyasmiről elmélkedett, mint ami a múltkori írói gazdálkodások című lendületkonferencián már kisebb polémiát váltott ki, és hát egyébként amiről itt most is a két nap vagy két délután alatt több szó esett, idézem. Az írók, egyéb literátusok és művészek egyetemét bohém, azaz cigány névvel tisztelték meg, mert a név megtisztelő, szabadságot és függetlenséget jelent. Az író és művész népség élete függetlenség nélkül képzelhetetlen. Bármi békózza, határozza a bohémet, az csak árt. Feltétlen szabadság és függetlenség nélkül hal a szárazföldön. Majd valamivel később a cikkíró megállapítja, hogy a bohém anyagi igényei csekélyek. A legszűkebb mindennapi legyen meg, és nem háborog. Még a gondjait is el tudja altatni. Hirtelen viszont egy éles váltással a saját korára rásvenkelve úgy látja, hogy de ez már csak ritkán esik meg. A szabadság és függetlenség szeretete nem sajátja az írónak és művésznek. Más hatalmak vezetik. Nyás polgáriasság mellett a vagyon és divatos kényelem után való törekvés hatja át, és megszűnt bohém lenni. A megélhetést biztosítani kell olyan foglalkozással, ami az álmot nem zavarja. De az ábrándot, szemlélődést lenyűgözni, az megbocsáthatatlan bűn. A cikkíró 1895-ös helyzet értékelése valószínűleg értelmezhető úgy, hogy a valamikori ideális és idilli állapotok megváltoztak, és az írók, az alkotás, az ihlet, az ábránd és a szemlélődés helyett a megélhetés, a vagyon, a foglalkozás primátusát választották, ami a cikkíró álláspontja szerint egyszerűen megmondva bűn. Ahogy tegnap elhangzott Balogh Gergő előadásában, az egzisztenciális szabadság tehát elárulja, a cikkíró szerint legalábbis, az esztétikai szabadságot. De itt akarattal nem lépett rá most az szabadság fogalom körének és filozófiai megközelítésének és a szabadság fogalmak értelmezésének hívogató útjára. Maradok inkább a függetlenségnél, vagy még inkább a forintosítható függőségnél. Miből, hogyan és mennyiből éltek íróink a 19. század második felében? És ki finanszírozta, és azt miből? Ugye erről szól most már több konferencia. Ha meglesznek erre a válaszaink, egyszer talán elvezetnek majd annak megválaszolásához is, mi volt az egyenlet másik oldalán, azaz mit, mivel, hogyan, mikor, és kinek, és mennyit kellett fizetni az írónak bármiféle támogatásért. Az Írói Gazdálkodások konferencia előadásom jócskán kibővített írásos változatában azt mutattam ki, milyen adataink vannak arról, hogy a 19. század utolsó harmadában valójában hány író és művész ember élt Magyarországon alkotó tevékenységből, valamint hogy milyen források és számszerű összegzések vagy és közelítési lehetőségek állnak rendelkezésünkre ennek legalábbis közelítőleges meghatározásához. Többek között az 1880-as népszámlálási adatok, kisebb részben Jekelfalusi József népünk hivatása és foglalkozása, az 1880-ban végrehajtott számlálás szerint című cikke, valamint saját statisztikai munkájának tapasztalatai inspirálták azt a maga nemében máig szinte egyedülálló számadatokkal alátámasztott elemzés sorozatot, amelyet György Aladár Jókai, a Honnyának publicistája, majd 1882-től, amikor a lap megszűnt, már az Országos Statisztikai Hivatal tisztviselője adott és jelentetett meg a Nemzet, majd pár nap múlva két részletben a Korvina, a Magyar Könyvkereskedők Egyletének lapjának hasábjain, a Magyar Irodalom Tőkéje címmel. György a cikkben meglehetősen redukálta az 1870-es népszámlálási adatok számait, hisz idézem, az egyébként 1880-as népszámlálás 1765 írót, és művész tüntett fel, és mivel az előbbiek kétségkívül többségben vannak, az írók száma közel 1000 lenne. Ezt egyébként pont megfordította, eltévesztette. Ha az akadémia magyarországi tagjainak számát 228-at, a kisfaludi társaságét 60-at, és minden magyar hírlapra és folyóiratra egy egyén számítva 327-et, összesen tehát mintegy 700 egyént veszünk írónak, az igazsághoz igen közel fogunk jutni. Végül György arra a megállapításra jutott, hogy az a bohém életmód, mely a magyar íróknál egész a 60-as évekig állandó szabály volt, ma már kivételnek mondható, és nem egy író anyagi helyzetét virágzónak mondhatjuk. 1765 magyarországi írót és művészt, ugyanis a népszámlálás ezeket egybehozta, a magyar irodalom állandó munkásainak sokkal nagyobb részét képezik, következtetnünk lehet, hogy az irodalommal foglalkozók anyagi helyzete hazánkban az utóbbi években jelentékenyen megjavult és megszilárdult. A szisztematikus és széles körű magyarországi értelmiségi vizsgálatok hiánya miatt azonban erről a nagyszámú, egyelőre nagyrészt szürke zónában lévő körről sajnos még igen keveset tudunk. Ráadásul a számadatokkal is óvatosan lehet csak bánni, mert ahogy erről magam is írtam, és ahogy György Aladár megfogalmazta, csak egyetlen buktatóra utalok, vagy utal György Aladár, idézem, kétségkívül több volna az új írók szám, akik mint tanárok, hivatalnokok, stb. Mellékesen irodalommal foglalkoznak, de olyat, ki kenyerének nagyobb részét toll által szerzi meg, 700-nál többet alig számíthatunk, annyival kevésbé, mivel az akadémia tagjai közt is vannak nem írók, néhány igazgatósági tag, vagy olyanok, akik csak mellékesen foglalkoznak irodalommal, és a hírlapírók között az utóbbiak száma még több, különösen a vidéken. A hosszú cikkfolyam első felében aztán György Aladár végigjárta a kor irodalmi életének szinte teljes formalizált piacát, és felmérte a rendszer elemeinek vagyonát, és ezzel tulajdonképpen végigvette az irodalom és a művészetek legfőbb finanszírozási bázisait. Kihagyok egy részt. Tehát erre nem tudok most kitérni, minden esetre ez a számítás kétségtelenül jó alap ahhoz, hogy mind a kortársi, egyetlen példaként mondjuk Frankenburg Adolfnak a régi írói életből című tárca folyama, amelyben egyébként rendkívül sok honoráriumra, írói honoráriumra való utalás van, vagy pedig mind a modern kori, főként egyes szerzőkre vagy egyesületekre vonatkozó, például az itt már többször emlegetett Szabó Levente írói segélyegyzetről szóló írása, honorárium és írói juttatásokra vonatkozó eredményeit összevessük ezzel. Itt tehát elsősorban a 19. század utolsó harmadán a kultúra és irodalom finanszírozási kérdéseit figyelem. Először a Györgyféle kimutatást ismertettem, majd ezután az adatait összevettem az általa idézett vagy hivatkozott éves államháztartási költségvetési rovatokkal, és így azzal a finanszírozói hálózattal és kialakuló gyakorlattal foglalkozom, amely új szponzorációs erőként jelent meg a piacon. György Aladár összegzése szerint az irodalmi piacon a következő tőkeerős résztvevőkkel kellett számolni az 1880-as évek első felének Magyarországán. Itt látjátok a dián, nem olvasnám föl, mert akkor kiszaladok az időből. Nagyon fontos viszont hangsúlyozni, hogy György Aladár itt nem azt mutatja ki, hogy egyes szereplők mennyi támogatást adnak az irodalomra, hanem ugye egy tőkéről beszél, amely itt hosszabban leírja, hogy a tőkéjüknek bizonyos részét ezek a szervezetek, illetve egyesületek visszaforgatják és az irodalomra áldozzák. Na tehát György Aladár számításai szerint, beleértve az Országos Gazdasági és Erdészeti Egyesületek és más részben irodalmi vállalatokkal összekötött társulatok, a kisebb irodalmi és tudományos társulatok összes vagyonát, idézem, direkte és kizárólag az irodalom fejlesztésére szolgáló alaptőkét hazánkban szerinte legalábbis 4 millióra kell becsülni. György úgy látja, hogy ez nem túl nagy összeg, ahhoz képest, hogy utal egy 1878-as statisztikára, amelyet egyébként az Országos Statisztikai Hivatal készített, de már saját magukról is azt mondták, hogy hiányos. Ebben itt, mint a kimaradt volna egy dia, mindegy, akkor ezt mondom, ebben 59 kizárólag tudománnyal és irodalommal foglalkozó egyletet említettek ebben a statisztikában, amelynek az összes vagyona 1878-ban közel 3 millió forint. Ez az összeg, ahogy írja György Aladár, az irodalmi tőke igen kis részét képezi. A felsőbb tanintézetek, könyvnyomdák, könyvkereskedők, a lapokat és közlönyöket fenntartó más egyesületek, a nyilvános könyvtáros gyűjtemények nagy részt az irodalom céljainak előmozdítására szolgálnak, és több más tényezőn kívül az állam évi szubvenciója az irodalmi művek előmozdítására szintén ide számítható. György az eddig említett tételek mellé emelte még a következő közép- és felsőoktatási intézmények éves költségeit is, itt, amit láttok. Szintén nem olvasom fel. Úgy érvelt, hogy a felső tanintézetek általában olyszoros összeköttetésben állanak az irodalommal és tudománnyal, mint író emberek. A tanács könyvtárnak hivatásszerűen foglalkozik a tanár, és a tanár hivatásszerűen foglalkozik azzal. Tehát ezek az író emberek eltartói, könyvek, szellemi termékek vevői, és irodalommal foglalkozó könyvfogyasztó publikum nevelői, hogy az ő alaptőkéjüket csak nem egészen az irodalmi tőkéhez lehetne számítanunk. Itt ő ezt 4,5 millió végösszegre teszi. Majd hozzáadja az iskolai könyvtárak, sőt a szertárak éves költségeit, a három nagy fővárosi könyvtár értékét, az egyetemi könyvtár palotájában lévő tőkét nem is, és több kis könyvtár, melyeknek értéke igen nagy, minő például a pannonhalmi, pozsonyi, szegedi, marosvásárhelyi, nagyszebeni, úgy, hogy a 200-at meghaladó nagyobb magánykönyvtárakkal együtt ezek becsértékét igen csekély számítással 2 millióra tehetjük. Ezután a kiadóknak a tőke erősségét nézi végig. Itt láthatjátok, szintén nem olvasom fel, az irodalmi tőkéjét ennek összességében 3 millió forintra teszi. Ezután ismerteti György az állami dotációk becsült mértékét, az állami dotációk becsült mértékét, de ki kell emelni, hogy itt ez a felsorolt tételek egyike sem tartozik a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rovatai közé. Ezen túl azt állítja, hogy a kormány által kiadott vagy segélyezett művek összege is nagyon nagy számot képvisel, és itt ezt a három tételt nevezi meg. Még jelentékenyebb összeget tesznek az állami segélyek. Itt már a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak a rovataiból válogat, és itt ezeket a tételeket sorolja fel. Csak megjegyzem, hogy itt, ha összenézzük a DKM adatokkal, akkor az írók segélyezésére szóló 3500 forint az valójában leginkább nyugdíj kiegészítést, vagy valamiféle nyugdíjt, nyugdíjjárulékot jelent. Itt ezeket az előbb elmondott és nagyon röviden bemutatott tételeket György összegzi, és megállapítja, hogy ez számítások szerint, tehát a magyar irodalom tőkéje legalább 21,5 milliót tesz, mely 5%-kal évenként 1.075.000 forintnak felel meg. Erről beszélek, hogy egy ilyen számítást végez, hogy ebből a tőkéből mennyi fordítódik vissza összesen, itt 5%-ra teszi az írók számára. Amennyire jó iránymutató György Aladár kimutatása, első látása épp annyira megtévesztő is lehet. Ő ugyanis az irodalmi tőke fogalmát és forintosítható lehetőségeit abból a nézőpontból figyeli, hogy az irodalommal is foglalkozók milyen területen biztosíthatják, pótolhatják, segíthetik egzisztenciális megélhetésüket, illetve az irodalom intézményes hálózata milyen forgótőkét képes mozgósítani az irodalmi piacon. Látható már ennyiből is, hogy ezek a felsorolt formalizált lehetőségek azonban a valódi irodalmi alkotó folyamatok megteremtésére és biztosítására nem, vagy csak nagyon-nagyon ritkán lehetnek alkalmasak. Mint György számai is mutatják, az általa felállított nagy rendszerben az állami irodalmi tőke kevesebb, mint 25%-os arányú. Korábbi részletezéséből kiderül az is, hogy ez a nagy és egyetemi könyvtárak, a hivatalos lapok kiadása, egyes nemzeti intézmények eltartására fordítódnak. Ha összenézzük ezeket az adatsorokat az 1883-as állami költségvetéssel, amit ő is használt, akkor az is kiderül, hát ez sajnos nagyon rossz, mert én készítettem itt az alján, akkor az is kiderül, hogy a VKM továbbra is kitüntetetten és túlnyomó részt oktatási és intézményberuházási célokra áldozott, tanintézetekre, tanügyi célokra, kisebb részben pedig egyházi ügyekre. Érthetetlen módon egyébként György nem említi meg, hogy az átmeneti kiadásokban éppen ebben az évben, a VKM-ben, VKM korábban szokatlan gyakorlattal sok tétellel jelent meg. Elsősorban ekkor indult el, vagy ekkor már zajlott az óriási klinikaépítési nagyberuházási projekt az Üllői úton, a Budapesti Egyetemi Könyvtár második emeletének átépítése, és az épülő Zeneakadémia nagytermének díszítése, illetve a festőiskola kapott felcímkézett kiadásokra pénzt, Benczúr Gyula Münchenből Budapestre való átköltözésének fedezését fizették, illetve saját műtermet szerelt föl a művész, illetve a tanulók műtermének bebútorozására és felszerelésére adtak váratlanul megszavazott összeget. György adataiban mindössze a segélyezések címszó alatt találhatnánk olyan rovatokat, amelyek ráérthetőek lennének az irodalmi szereplők segítésére, de ha az államháztartási költségvetést hozzánézzük, sajnos nincs szó erről, ugyanis itt talán látható, hogy egyébként lebontva az államháztartási költségvetésben itt szerepelnek, hogy mit is kell ez alatt értenünk, tehát itt irodalompártolásról egyelőre nincsen szó. György Aladár lelkesedése ellenében tehát nincsenek jó híreim. Kétségtelen, hogy a dualista rendszer felállásával meglepően gyorsan megteremtődött és felállt az új minisztériumi intézményrendszer, melyben már a VKM a kulturális, tudományos, művészeti ügyeket is beengedte feladatai közé. Az új állami intézményhálózat kiépülésével pedig megjelenik egy eddig ilyen formában nem létező, jelentős tőkével rendelkező szubvenciós dotáló és támogató szereplő, az állam. Miközben a dualizmus létrejöttével a kiegyezés rendszerváltó időszakában a kapitalista piacosodási szisztémák kialakulása és erősödése mellett talán ezt lehet a legnagyobb változásnak tekinteni a művészeti és az irodalmi területen, mégis azt látni, hogy évtizedeken át az irodalmi szereplők nem használják ki ezt a kínálkozó lehetőséget. Kétségtelen prioritást élveznek az intézményi alapítások és az oktatás ügye, és emellett még sem a szabályozási rendszere, sem a mértéke, sem a jogcíme, sem a támogatási köre nem formálódott meg az új minisztériumnak, és így azok megkerülése, vagy az azért való lobbizás, ügyeskedés, kijárás gyakorlata sem alakult még, vagy alakulhatott ki még hosszú-hosszú évekig. De az irodalmi szereplők és az irodalmi mezőben megjelenők sem találják még évtizedekig az utat errefelé, és nem képesek, vagy nem akarják megfelelő érdekérvényesítő erővel felmutatni az irodalmat, mint elsőlegesen fontos szponzorációs területet, valamint az állami támogatások megszerzéséből is évtizedekre kiszorulnak, például, ahogy ezt Balogh Gergő tegnap említette, a képzőművészekkel szemben, akik nyomban az elejétől már ott állnak, és különböző rovatokkal igen jelentős összegeket kapnak. Sajnos hiányoznak még azok a legalapvetőbb rendszer szintű kutatások is, hogyan, mire és mennyit költött az állam, azaz benne a már differenciálódott, az oktatási, a vallási és a kulturális feladatokkal foglalkozó minisztérium, az irodalmi és művészeti szereplők, illetve bizonyos projektek, vállalkozások szponzorálására és segítésére, és mindez milyen arányú, milyen nagyságú és részesedésű a teljes állami, valamint a teljes irodalmi finanszírozási hálózatban, illetve hogyan változik ez idővel, már ha változik. Egyébként változik, mert egyre nő a VKM-nek a államháztartáson belüli szponzorációja, vagy költségvetése. Egyelőre a koradualista állami költségvetések átnézéséből annyi látszik, hogy a dualizmus első három évtizedében gyakorlatilag az irodalom, mint szponzorációs terület alig-alig jelenik meg, pedig a tárca, ugye, ahogy mondtam, költségvetése egyre emelkedett. Az ilyen jellegű támogatások száma és összege elenyésző. Míg hangsúlyozom, a képzőművészet már az elejétől nagyon-nagyon hangsúlyosan jelen van. Azt lehet tehát mondani, hogyha az írói, irodalmi alkotó folyamatok szereplői számára komoly harcokat kellett, vagy lehetett is vívni a 19. század utolsó harmadában az egzisztenciális és az esztétikai szabadságért, ebben az állami szubvenciónak nem volt igazán helye és szerepe még. Az államilag felügyelt szubvencionális rendszer kialakulása tehát rendkívül lassan indult meg az irodalom területén, ez sokáig nem tekintette feladatának a VKM. Egyszerűen olyan rovat sem létezett sokáig, amelyben ilyen támogatást be lehetett volna nyújtani. Az írók pedig nem tudták, vagy nem akarták a saját céljaik és fontosságuk reprezentáció mellé állítani a tőkeerős oktatás és kultúrpolitikai vezetést. Az egyes segélyezések, nyugdíjkiegészítések, ösztöndíjak, vagy egyes irodalmi kiadványok dotálása, vagy a nagyobb könyvtárgyarapítási akciókon túl az állami segítség és mecenatúra gyakorlatilag még évtizedekig, az 1890-es évekig biztosan, én addig néztem át, nem jelentett alternatívát, de átmeneti segítséget sem az írói szabadság elérésére. a politika és az irodalom ebben a dotációs formában sokáig nem kért egymásból, miközben ne felejtjük el, hogy literátus emberek sora vállalt állást, képviselőséget, sőt miniszterséget is a miniszteriális hivatalokban vagy az országgyűlésben. A rohamot a bármiféle írói szabadság eléréséért még jó ideig leginkább az akadémia, a civil társulatok és a piaci szereplők, illetve a polgári foglalkozást kínálók ellen kellett a magyar bohémségüket őrző vagy elvesztő magyar íróknak megindítania és hősiesen állnia. Köszönöm szépen!